21. fejezet. Ne lesküvője. A tanakodók szétváltak, de előbb megfogadták, hogy mindenre, és főleg a cottage-ra, még az eddiginél is jobban fognak vigyázni. A Vince Silfax fenyegetése annyira határozott volt, hogy azt számításon kívül hagyni nem lehetett. Az a kérdés merült föl, vajon a régi vezeklőnek nincs-e olyan eszköze, amelyen az egész Aberfloyd megsemmisítheti. Fegyveres embereket állítottak a bányatelep különböző kijárataihoz azzal a parancsal, hogy éjjel-nappal őrizzék azokat. Minden idegennek, Star úrnál kellett jelentkeznie, hogy személy azonossága megállapítható legyen. Most már nem riadtak vissza Cole City lakosaival is tudatni azt a veszedelmet, amely a telep mély munkásait fenyegeti. Árulástól nem kellett tartaniok, hiszen Silfax a lakosok egyikével sem állhatott összeköttetésben. Nellel is közölték a biztonság céljából történt intézkedéseket, amelyek őt, ha nem is teljesen, de valamiképpen mégis megnyugtatták. Ezeknél is többet Harrynek határozott kijelentése tett, hogy őt bárhová követni fogja. Így a lányka is megígérte, hogy nem fog eltávozni. Nell és Harry esküvőjét megelőző utolsó héten semmi baleset se riasztotta fel új Aberfoyt. A bányászok izgatottsága, mely szinte már az egész ütemet ellakasztotta, lassanként lecsillapult, hanem azért a biztonsági rendszabályok egész szigorral fenntartottattak. Ezzel a James Starr szüntelenül kutatott a Vince Silfax után, mivel a bosszúvágyó öreg határozottan kijelentette, hogy Nell soha nem lehet Harry felesége, ezért tisztában voltak az iránt, hogy az semmiféle eszköztől sem fog visszariadni, csak hogy ezt a házasságot megakadályozza. Legjobbnak látszott, életének lehető kímélésével őt valamiképpen kézre keríteni. Tűvé tették a célból az egész telep minden zegét zugát. Átkutattak minden folyosót, kiválóan pedig azokat a legfelsőbb emeleteket, amelyek az Irving melletti Dundonald várban nyílottak. Arra a föltevésre jutottak, és pedig nem ok nélkül, hogy Silfax jóformán e régi váron át közlekedik a külső világgal, és hogy ezen az úton szerzi be akár vásárlás, akár koldulás útján nyomorúságos életének szükségleteit. A várkastély lidércének dolgában is James Starnak az lett a meggyőződése, hogy Silfax a bánya erészében összegyülemlő robbanó léget hébe-horba meggyújtja, és ekként idézte elő azt a különös teremnényt. Ebben nem is csalódott, hanem minden egyéb kutatás a Vince Silfax után hiába való volt. A megfoghatatlan ellenség ellen való, emes szakadatlan harcok között senki sem volt James Starnál boldogtalanabb, ha vár azt lehetőleg titkolta. Amely arányban közeledett az esküvő napja, az arányban növekedett aggodalma, amit kivételesen az öreg bányamesternek meg is vallott, aki egyébként nálánál nem kevésbé volt nyugtalan. Végre felvíratt az esküvő napja. Silfax semmi életjelt nem adott magáról. Kora reggeltől talpon állt Cole City apraja nagyja, minden munka szünetelt Aberfloyban. Előjárók és munkások tisztelegtek az öreg bányamesternél és fiánál, amivel egyébként csak tartozásukat rótták le a merész és kitartó férfiak iránt, akiknek a bányatelep újból való fölvirágzását köszönheti a sok ember. 11-kor volt a szertartás, végbe menendő a Szent Egyed kápolnában, mely a Malcolm tó partján állott. Az említett időben Harry karján az édesanyjával és Simon Ford karján Nellel kiléptek lakásukból. Nyomon követte őket James Starr látszólag nyugodtan, igazán pedig minden mozdulatára ügyelve. Őt követte Jack Ryan büszkén a maga Piper kőzöltözékében. Aztán jöttek a bányának más mérnökei, Cole Citynek előkelősége, a jó barátok, az öreg bányamesternek tisztársai, és ama nagy családnak minden tagja, akikben Louis Aberfloyd különös lakossága állott. Fent a napvilágon egyike volt a ma perzselő augusztusi napoknak, amely alig tűrhetők el azokban az északi országokban. A vihar telt külső levegő behatult a bánya mélységeibe, és ott szokatlan magasra szökteti a hőséget. A levegő megtelt elektromossággal úgy a szelelők, mint a terjedelmes Malcolm tó révén. Azt a szokatlan ritka jelenséget lehetett volna megfigyelni Cole Cityben, hogy a barométrum jelentékenyen alásüllyedt. Szinte azt kérdezhették volna az emberek egymástól, hogy nem égi háború készülődik-e itt a szikla rétegek alatt, amelyek a roppant űrnek, mint egy égboltozatát tették. Igazán azonban senkinek sem jutott itt a mélységben eszébe az, hogy a felszínnek fenyegető viharával törődjék. Mondanom se kell, hogy mindjárt ünneplő ruhában voltak. Mage ruhája a régi jó időkre emlékeztetett. Haját toj díszítette, ahogy azt az öreges asszonyok szeretik, míg vállairól a rokkalei omlott alá olyan négyszögletes köpenykeféle, amit a skót nők nem csekély előkelőséggel viselnek. Nell erősen feltette magában, hogy semmivel se árulja el belső nyugtalanságát. Leküzdötte szívének hevesebb dobogását, titkos aggodalmát pedig elfojtotta úgy, hogy a bátor gyermek nyugodt, elhatározott tekintete mindenkinek jól esett. Igen, egyszerű ruhácskája volt, holott módjában lett volna gazdagon öltözködni. De éppen ruhájának ez az egyszerűsége egész mi voltának valami újabb kedvességet kölcsönzött. Egész fejdísze egy tarka színű szallag volt, amin őt az ifjú skótlányok viselni szoktak. Simon Fordon olyan ruha volt, amelyet Walter Scott érdemes tartományfőnöke Nicole Jervis sem vetett volna meg. Mindnyájan a fényesen földíszített szent egyet kápolna felé tartottak. Az elektromos csomók a legerősebb áram izzítása folytán meg annyi napként ragyogtak Coal City egén, és az egész légkört fényességgel töltötték be. A kápolnában is élénk világosságot árasztottak szét az elektromos lámpák, színes ablakai pedig a színszóró minden pompájában ragyogtak. Tisztelendő William Hobson úr a kápolna ajtajában várakozott a jegyesekre, hogy Szent Frigyüket megáldja. Miután a menet a Malcolm tó szélén ünnepélyesen végighaladt, a kápolnához ért. E pillanatban megzendült a kápolna orgonája, és a jegyesek Hobson tisztelete urat követve a kápolna oltárához léptek. A pap elsősorban az Isten áldását kérte az egybesereglett lakosságra, aztán pedig szentírással a kezében az előtte térdeplő jegyesekhez fordult. Harry, kérdezte a vőlegénytől tisztelendő Hobson úr. Akarod-e feleségül venni Nellt, és esküszöl-e, hogy örökre szereted? Esküszöm, válaszolt férfias, erős hangon a fiatalember. És te, Nell, folytatta a tisztelendő úr, akarsz-e feleségül menni Harry Fordhoz, és... A lánykának ideje sem volt válaszolni, mert rettenetes robaj támadt künne pillanatban, és zúgott be a kápolnába. Valami 100 lépésnyire a kápolnától a Malcolm tó partja fölött óriási függősziklák egyike zuhant le minden robbantás nélkül, mintha csak annak leválását valaki előre elkészítette volna. A levált szikla alatt törvénylő víz rohant, valami eddig senkitől sem sejtett mélységes üregbe. Kevés vártatra a sziklaomladék között egy csónak tűnt fel, erős kezek hajtották azt a tó színén előre. A csónakon zilált hajó aggember állott. Sötét barátcsuha volt rajta, míg hosszú ősz szakálla a mellét verte. A kezében déliféle biztosító lámpát tartott, melynek elkülönítő érc hálója mögött égő láng csillogott. Ugyanakkor az agg erős hangon fölkiáltott. A bányalég, jaj nektek mindnyájatoknak, jaj! És e pillanatban érezhető volt már a kettős szénsavas hidrogén sajátos gőze, amint szétáradt a levegőben. A lezuhant szikla ugyanis egy óriási, úgynevezett szélzsákot nyitott fel, mely rengeteg mennyiségű robbanó léggel volt tele. A föltárult üregből 5-6 légkömnyi nyomással tólult ki a bányalég, és terjengett a sziklaboltozat felé. Az aggember ismerte azt a szélzsákot, és most indulatosan részt ütött rajta, hogy annak tartalma a bányaüreg levegőjével robbanó gázzá legyen. Jim Starch még néhányan mindjárt kezdetben a kápolnából a tópartjára rohantak. Ki a bányából? Meneküljetek! Kiaválta a kápolna ajtajából a mérnök, aki nyomban felismerte a rettenetes veszedelmet. A bányalég! Ismétli a rettenetes agg, miközben egyre előbbre hajtott a tóvízén csónakját. Harry sietve tuszkolta ki aráját, atyját, anyját a kápolnából. Meneküljetek! Ki a bányából? Ismételte Jim Starch. Csak hogy már késő volt menekülni. A Vince Silfax készen állt utolsó fenyegetését beváltani, készen állt Harry és Nell egybekelését megakadályozni úgy, hogy Coal City összes lakosságát a bányaromjai alá temeti. Feje fölött lebegett, fekete foltos, fehér tollazatú óriási harfangja. Egy férfi vetette magát ekkor a tóvizébe, és sietve úszott a csónak felé. Jack Ryan volt. Minden erejét megfeszítve igyekezett elérni a tébolyodottat, mielőtt az pusztító művét befejezhetné. Silfax észrevette közeledését, összetört a lámpája üvegét, és kiragadta annak égőbelét, azt a levegőbe tartotta. A halál csendje áradt szét az elisszonyodó közönségen. James Starr is elfásultan várta a kikerülhetetlen robbanást, amely véget vett új Aberfoynak. De semmi sem történt. Silfax eltorzult ábrázattal vette észre, hogy a könnyű légnem az alanti rétegek helyett a sziklaüreg magasán gyülemlik. Hanem akkor Silfaxnak egy intésére a harfang karmai közé kapta a gyújtóbelet, és kezdett szállani vele fölfele, amit régen szokta volt a Dochart bánya galériáiban. Szállt, és amerre neki az öreg ujjával mutatott, még néhány pillanat, és újabb elfoly elveszett. Nellekor kibontakozott Harry karjaiból. Nyugodt lélek jelenléttel sietett a tópartjához, egészen a víz széléig. Harfang! Harfang! Kiáltott csengő hangon a madárra. Ide jár! Ide élj hozzám! A hang által meglepődve tétovázott egy pillanatig a hű madár. Hanem aztán hirtelen fölismerte Nels szavát. Karmai között az égőbelet a tóvizébe ejtette, és keresgélő nagy ívröpülés után Nels lábaihoz szállt alá. A sziklaboltozat magasában összeömlött robbanó lég még érintetlen maradt. Egy rettenetes kiáltás hangzott fel erre a sziklaboltozatban, az volt az öreg Silfax utolsó hangja. A pillanatban, amikor Jack Ryan már a csónak szélébe kapaszkodott, az öreg a tóvizébe vetette magát, miután bosszújának meghiúsulását látta. Mentsétek meg! Mentsétek meg! Kiáltott esdeklő hangon Nell. Esdeklésére Harry is a tóba vetette magát, gyors úszással elérte Jack Ryant, és többször a víz alá bukott. De minden erőködés hasztalan maradt. A Malcolm tóvize nem adta vissza többé zsákmányát. Hullámai örökre összecsapódtak az öreg Silfax között.